szeretettel köszöntöm a gyülekezetetek proféciával, amelyet Ézsaiás proféta mondott Jézusról, az eljövendő Mesiásról, születés előtt több mint 700 évvel. Uramnak az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt az alázatosaknak, bekötözzem a megtört címeket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, fennállva kezdjük Isten tiszteletünket ének szóval, mi pedig a 255. dicséretnek legelső versét énekeljük. Így kezdődik a 255-ös ének, mely igen jó az Úristen dicséret. Mi együttlétünknek és Isten tiszteletünknek további megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érete, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élő Istennek az igéjét, amelyet a mai vasárnapon is az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből olvasok, annak a 9. fejezetéből, most pedig a 10. verstől a 20. versig terjedő igerészből. Folytatjuk a Pál apostol életéről való sorozatunkat, ez már a 10. vasárnap a sorozatban. Saul megtérése, ő belőle lett ugye a Pál apostol a damaszkuszi úton, ahogy megjelenik neki Krisztus. Ott tartunk, hogy vakon bevezetik Damaszkuszba, és várja az Isten követét, akit Jézus mondott neki, hogy majd érkezni fog hozzá. Az igehely, tehát apostolok cselekedetei 9. fejezet, a 10. verstől olvasom a 20. versig. Volt Damaszkuszban egy tanítvány név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban. Anániás. Ő így válaszolt, íme itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így szólt hozzá, kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában Sault, akit Tarzuszinak neveznek, mert íme imádkozik. És látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt. Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az Úr. Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy nevemet a népek és a királyok elé vigye, és Izrael fiai elé is. Én pedig meg fogom mutatni neki, hogy mennyit kell szenvednie az én nevemért. Anániás elment és bement abba a házba, rátette kezét, és ezt mondta. Atyám fia Saul, az Úr küldött engem az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy láss és megtelj Szentlélekkel. és egyszerre, mint a valamiféle pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott, azután felkelt és megkeresztelkedett, majd miután táplálékot vett magához, erőre kapott. Néhány napig együtt volt a damaszkuszi tanítványokkal, és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézusról, hogy ő az Isten fia. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igéjének olvasását és hallgatását, helyes megértését, szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy egyen-egyenként pontosan ismersz bennünket. Tudod, mi van a szívünkben, tudod, mi van a lelkünkben. Legrejtettebb zugaiba is belelát, ami a lelkünk mélyén van. Gondolatok, indulatok és indítékok. Te látod életünket motiváló, de még fogva tartó erőket is. Ismersz bennünket úgy, ahogy vagyunk. Köszönjük Istenünk, hogy jöhetünk eléd. Jöhetünk eléd úgy, amint vagyunk. Eléd hozhatjuk kérdéseinket, kétségeinket. Eléd hozhatjuk még a hitetlenségünket is. Téged kereső szívünket minden gondolatával együtt. Csodálatos, Urunk, látni a bibliai személyek életén, ahogy Te kerested őket, ahogy megérintetted őket, ahogy megszólítja őket a Te igéd, ahogy kezedbe veszed életüket, formálod, és egészen újjá teszed őket. Így köszönjük neked, hogy Saulból formáltál egy csodálatos pálapostolt, és láthatjuk vasárnapról vasárnapra az ő életében a benne munkálkodó kegyelmedet, annak munkáját. Szeretnénk letenni életünket így a te kezedbe, és vágyunk arra, hogy bennünket is így formálj át, hogy azzá legyünk, akivé a te atyai szíved elgondolta. Add, hogy velünk az történjen, amit te kigondoltál, azzá legyünk kívül belül, aminek te elgondoltál. Szeretnénk tőled kérni ma halló füleket, téged befogadó szíve, add, hogy hadd lássuk meg lélekben a bennünket megszólító Urat, hadd lássunk meg téged az igédben, éljük át szeretetedet, kegyelmedet, bennünket gyógyító hatalmadat. Rábízunk a betegjeinket, kórházban levő testvérekért is könyörgünk, műtétesekért, nyomorultakért, szenvedőkért. Cselekedj, Urunk! Gyógyító hatalmad őket megáldja, vigasztalja, gyógyítsa és felemelje. Bennünket pedig szólíts meg most, tégy készé, hogy igéd szívünkig hatoljon, megérintsen, átformáljon. Amen. Készülődjünk az ige hirdetés hallgatásához, testvérek, a 255-ös dicséretünk 7. versét énekelve. 255-ös énekünket keressük ki ismét, és annak a 7. versét énekeljük. Így kezdődik: Rólad, Uram, akik megemlékeznek, mint a pálmafa szintén úgy zöldelnek. Bizonságtételem alapigéje írva található Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelében. A római levélből egyetlen egy mondatot olvasok, ez pedig a 10. fejezet 15. verse, tehát a megnevezett igehely római levél a 10. fejezetnek a 15-ös versét olvasom. Így van megírva, milyen kedves azoknak a jövetele, akik a jót hirdetik. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, Ez az idézet a római levélből egy Ézsaiási bibliai igének az idézete, az Ézsaiás 52-ből. Valóban így van. Kedves azoknak a jövetele, akik a jót hirdetik. Nem csak azoknak a jó híreknek örülünk, amelyet egy ember társunk hoz nekünk, az igazi jó híret az Isten követe hozza mindig. Az a jó hír, amelyet az mond, akit Isten küldött az ember számára, és az Isten egyetlenszerű, csodálatos követe pedig Jézus Krisztus, maga az élő Istennek a fia. Folytatjuk Pál apostol életéről a sorozatunkat, ott hagytuk abba a múltkor, hogy vakon bevezetik Damaszkuszba, a Jézussal való találkozás, Krisztus megjelenése annyira mély hatást váltott ki Saulból, egészen összetörik ő belül a lelkében. Át kell értékelni az egész életét. Ő helytelen úton ment eddig, de Isten az ő végtelen szeretetével megállította ezen az úton, megjelent neki, kijelentést adott neki, és szeretettel beszélt vele. De meg is nyomorítja ez a jelenés őt, hiszen 3 napra egészen megvakul. Erről beszéltem a múltkor nektek, hogy ez a vakság nem Isten büntetése volt, hanem Isten megőrző kegyelme. Minden mástól megőrizte őt, nem vonódott el az ő figyelme abban a sötétségben, amelyet a vakság adott neki fizikailag, lelkileg rá tudott hangolódni az élő Istenre. Bevezetik Damaszkuszba, ott 3 napig nem lát, nem eszik, nem iszik. Egy igazi bőjtben van ő, az Isten színe előtt beszéli meg az Úrral imádságban 3 napig mindazt, ami a lelke mélyén van. Elmondja töredelmes bűnvallását, igazán megbánja, hogy ő üldözte a hívőket, a keresztényeket, hogy ő azt üldözte, aki őt örökkévaló szeretettel szereti, Jézust, aki az Istentől rendelt Mesiás. És várja az Isten követét. Megmondta neki Jézus a jelenésben, hogy menj be Damaszkuszba, ott majd megmondják neked, mit kell csinálnod. Várja az Isten követét, és 3 nap múlva jön Anániás. Őt küldi az Isten, egy damaszkuszi egyszerű tanítványt a damaszkuszi keresztény gyülekezetből. Megy Anániás, ráteszi a kezét Saulra, aki lát, elkezdenek beszélgetni. Hát a mai vasárnapon Anániásról lesz szó. Őt nézzük meg, mit tanít az ő személye, ami számunkra. Hát maga a történet, amelyet felolvastam előttetek, ismerős mindnyájatok számára, ez az Anániás nem azonos az apostolok cselekedetei 5-ben szereplő Anániással, akin ítélet van. Ez egy másik Anániás, Damaszkuszban él, nem gyülekezeti vezető, nem a damaszkuszi gyülekezet püspöke vagy prédikátora. Kiderül a sorok közül, hogy egy egyszerű tanítvány. De ő kapja a megbízást, menj el az Egyenes utcába, ez ma is megvan Damaszkuszban, ma is Egyenes utcának hívják, és menj el Júdás házába, keresd meg a tarcuszi Sault, mert ő imádkozik. És Anániás megdöbben a feladattól. Hát uram, hát én hallottam erről a férfiről, hát ez az, aki üldözi a te híveidet. Hát Jeruzsálembe, ez vitte börtönbe, vagy vitte éppen a halálba azokat, akik segítségül hívják a te nevedet. És Jézus tovább beszél Anániással, hogy menj csak el, ő az én választott eszközöm, ő az enyém. És majd meg fogja látni, hogy a hívő élet mennyi szenvedéssel is jár, de mégis egy csodálatos élet, amelyre elhívtam őt. És megy Anániás, ráteszi a kezét a vak Saulra, hogy atyám fia Saul, láss, Isten küldött engemet, az a Jézus, aki megjelent neked az úton. Saul visszanyeri látását, beszélgetnek, nem írja le a Biblia, de egy csodálatos beszélgetés lehetett 2 ember, aki nem ismerte addig egymást. Az egyik azért jött, hogy a másikat üldözze, emez meg félt tőle, de most testvérként információt adnak, vesznek egymástól. Átélik a testvéri közösséget, átélik, hogy az Isten lelk által megitatott emberek mindig megtalálják egymást. Aztán Saul megkeresztelkedik, a 3 napos bőjt után táplálékot vesz magához, erőre kap, és azt olvassuk, hogy egyből elkezdi hirdetni Damaszkuszban, a zsinagógákban, hogy Jézus a Krisztus. Megérkezik a követ, elmondja a jó hírt, Saul pedig adja tovább a kapott örömhírt. Hát nézzük a tanulságokat. Az első tanulság, hogy Isten nem csak nagy embereket használ. Hadd hirdessem nektek, hogy a magunkat nagyon kicsinek látjuk. Ha úgy véljük, hogy talán a gyülekezetben mi vagyunk a leggyöngécskébb hitű hívő. Ne csüggesszen el ez senkit sem. Isten nem csak a nagy embereket használja, hanem mindenkit használ, aki kész neki engedelmeskedni. A legkisebb tanítványát is. Saulhoz nem egy jeruzsálemi apostolt küld Isten. Még csak nem is a damaszkuszi gyülekezet püspökeit, vagy éppen a pásztorát, hanem küld egy egyszerű tanítványt. Csodálatos tanítás ez, hogy Istennek van hatalma bárkit használni. Soha ne úgy gondolkozzunk az Úr szolgálatára, hogy ó, hát az csak biztos valami nagyon művelt, nagyon képzett, valami nagyon nagy elhívással rendelkezők kaphatják. Nem. Nézzétek végig a bibliai történeteket, amikor az ősatyák történetét olvassuk, és József, tudjátok, Jákob fia, akit eladnak Iricségből rabszolgának Egyiptomba a testvérei. A végén kiderül, hogy azt mondta Isten róla, hogy mind tudtam, mi fog történni meg az éhínségről, én elküldtem Józsefet. Isten küld egy embert, akit mindenki rabszolgának néz, keresztül gyarogolnak rajta, elárulják, börtönbe vetik. Ott van 17 évesen eladva Egyiptomba, és 30 évesen emeli őt fel Isten, beszél a fáraóval, fejti meg a fáraó álmait, és kiderül, hogy az egész történet Isten kezében van. Isten pontosan tudta, hogy mit csinál, ő előre küldte Józsefet, hogy megmentse sok nép életét abban az éhínségben, ami majd jött ugye Egyiptomra, és arra az egész területére a bolygónak. Isten küldött egy embert, egy rabszolgát. Vagy ha a Kettő Királyok 5-ben elolvassuk Naamán történetét, találunk egy egészen különös kis bizonságtevőt. Hát Arám rabló csapatok elrabolnak egy kislányt Izrael földjéről. Képzeld el, hogy ott van ez a kicsiny lány elszakítva a szüleitől, és a damaszkuszi rabszolgapiacon kiállítják, bilincsbe verve, és pont kihez kerül? A hadsereg parancsnokhoz, Naamánhoz, az ő rabszolgája lesz, és amikor Naamán leprás lesz, megszólal ez a kicsiny héber kislány, bárcsak az én uram találkozna Elizeus prófétával, az Úr prófétájával, akkor meggyógyulna. És olyan mély hatást gyakorol ez az aprócska mondat, ez az aprócska lány és az ő hite és a bizonságtétele, hogy elindul Naamán Izraelbe meggyógyulni. Isten mindig azokat használja, akik meghallják a szavát, és készek neki engedelmeskedni. Ezt a kettőt jegyez meg. Ha akarod, hogy téged Isten használjon, meg kell hallanod az ő szavát, és kész kell, hogy legyél az engedelmességre. Ki volt ez az Anániás? Még mit tudunk róla? Mondtam azt, hogy egy egyszerű tanítvány, nem volt valami különösebb nagy elhívásban része, de ő egy engedelmes tanítvány volt. És pont ezért volt alkalmas arra, hogy Jézus őt küldje, mert ő meg tudta hallani az Úr szavát, és kész volt ennek a szónak engedni. Nagy kérdés, hogy te kész vagy-e, testvér? Tudjátok, nagyon sokan nem hallják meg az Úr szavát. Ülhetünk úgy a templompadban, hogy nem hallottuk meg az Isten hozzánk szóló szavát a prédikációból, mert lelkileg süketek vagyunk. De ha meghallottuk, ha valami szíven talált, ha valami elkezdett bennünk munkálni, az azt jelenti, hogy az Isten igéje megszólított, megérintett, mondott nekünk valamit. Aztán vannak, akik meghallják, pontosan tudják, hogy mi találta el őket egy prédikációból, mit mondott nekik Isten gyarló emberi szavakon keresztül, de nem képesek szót fogadni Istennek. Rengeteg ember van, aki, ha hallja is, nem kész az engedelmességre. Anániás kész volt engedelmeskedni. Te vajon készen vagy-e engedelmeskedni annak, amit Isten neked mond, amit megértesz az Isten szavából? Kész vagy-e engedelmeskedni? Aztán még mit tudunk róla? Amikor maga Pál apostol később elmeséli ezt a történetet, akkor is kiemeli, hogy a 22. fejezetben van, hogy Anániás istenfélő és jó hírű ember Damaszkuszban. Azt mondja róla, hogy jó bizonyságot tesz róla mindenki Damaszkuszban, az egész zsidóság, még a pogányok is. Vagyis neki jó hírneve volt. Istenfélő volt az élete, az Úr törvénye szerint élt, és jó hírneve volt. És picit itt megállunk. A példabeszélek könyve 22-es fejezete úgy kezdődik, hogy többet ér a jó hírnév a nagy gazdagságnál. Tudtuk ezt? A többet ér a jó hírnév a nagy gazdagságnál. Óriási kérdés ez, hogy milyen hírnevünk van nekünk. Óriási kérdés ez, hogy rólad mi a véleménye az embereknek. Ha te rólad beszélnek a város túlsó végén, mit fognak mondani? Azt mondják, hogy ez egy istenfélő, az egy tisztaságban élő ember. Azt fogják mondani, hogy ez egy nemes lelkű valaki. Azt fogják mondani, hogy ez egy Jézus követője, egy tanítvány. Vagy azt fogják mondani, hogy ja, hát azt ismerem, hát az egy zsörtölődő, zsémbes, vagy éppen hazug, vagy lop a gyárból, vagy hadd ne soroljam még a sok-sok dolgot, amit esetleg rólunk mondanak. Anániás jó hírnévnek örvendett. És ez a hírnév ez olyan jó volt, hogy nem csak a barátai mondták ezt, hanem kiderül, hogy Anániásnak az ellenségei, aki annyira nem ismerték, vagy nem értettek vele egyet, vagy nem voltak keresztjének, azok is azt mondták, hogy na, az az ember, az egy becsületes, az egy jó kis ember. Mit mondanak rólunk? Milyen hírneved van neked? Milyen a te híred? Hogyan ismernek téged? Ki vagy te, testvér? Egyszer egy fiatal ember, aki legjobb iskolákat végezte, és remek eredménnyel lezárta a vizsgáit, azon gondolkozott, hogy hát akkor milyen állásba helyezkedjek el, hogyan, merre orientálódjon az életem, és álmodott egy nagyon különös álmat. Azt álmodta először, hogy megkereste őt a kisváros, ahol élt annak polgármestere, hogy fiam, te olyan jó eredményekkel végeztél, én meg már öreg vagyok, nyugalomba vonulok, vedd át a helyem. Aztán az álom folytatódott. Megkereste őt az álomban, annak a kisvárosnak az orvosa is. Mondta, hogy fiam, te egy remek ember vagy, idős vagyok, nyugalomba vonulok, vedd át a betegeimet, vedd át a helyemet. Éppen gondolkodik ezen, hogy akkor az álomban, hogy polgármester, orvos, mi legyen, egyszer csak az álomban megjelenik neki annak a kisvárosnak a legrosszabb hírű embere, a leglezüllettebb, kocsmatöltelék, aki parázna élettel lezüllött, alkoholista lett, toprongyos ruhába megjelent előtte az álomban, megrángatta a ruháját. Szóval én már tönkrementem az egész életben, testem, lelkem oda van, elveszek, vedd át a helyem. És ekkor riadt föl. Megdöbbentette az álom. És megértett valamit, hogy mindenki valakinek átveszi a helyét. De az, hogy mivé leszünk, az attól függ, hogy engedünk az Isten hívásának, hogyan döntünk, Isten mértékét választjuk-e, az Istennek a velünk való tervét választjuk-e, vagy megyünk esetleg a bűnösvényén, megyünk a magunk választotta úton, megyünk olyan úton, amelyet nem az Isten adott nekünk, hanem mi magunk ragadtunk meg. Milyen a te híred? Hogy ismernek téged? Családban, munkahelyeden, a városodban? Ki vagy te? Anániásról jó bizonyságot adott mindenki. Aztán látjuk, ez a negyedik tanulság lesz, hogy Anániásnak először nem tetszett a feladat. Kész volt az engedelmességre, de megijedt először a feladattól. Elkezd informálni a mennyet, ugyanakkor megtudja, hogy hát a Tarzusi Saulhoz kéne menni. Húha, itt valami baj lesz, talán Isten eltévesztette a címet, és elkezd informálni a mennyet. Hát uram, hát ez a Tarzusi Saul, a keresztény üldöző, a keresztény gyilkos. És Isten igéje teszi őt helyre. Mindig Isten az igében beszél velünk, utat mutat, ad világosságot, teszi bennünk helyre a rossz gondolatokat, a rossz elképzeléseket, és ad Isten igéje mindig bizonyosságot. Olyan csodálatos látni, hogy bár Anániás megijed, megretten ettől a feladattól, és mint a Isten követne el hibát, úgy kezd el informálni a mennyet, de Isten szavának a fegyelme és hatalma alatt van. Amikor az Úr beszél vele, hogy nyugodj meg, menj el, ő az én választott eszközöm. Saul élet az enyém. akkor megnyugszik, bizonyosságot kap, békességet kap, és kész az engedelmességre. Talán neked is van olyan feladat, amitől megrettensz. Talán van olyan dolog, ami úgy van benned, hogy fú, ezt megcsinálni, ennek engedelmeskedni, ez nem a legegyszerűbb dolog. De ha Isten mondja, és Isten ad nekben békességet neked, bizonyosságot neked, megnyugtatja a lelkedet, akkor indulj el az engedelmesség útján. És Anániás engedelmességéről meg kell néhány dolgot fogalmazni. Az első az, hogy az engedelmesség az akkor is kell, hogy jöjjön belünk, ha nem értjük az Isten dolgait. Nem feltétele a megértés az engedelmességnek. Nehogy úgy éljünk, hogy ja Uram, ha értem, hogy mit akarsz, akkor majd csinálom. Ha nem is érted, kezd el csinálni. Ha nem érted, hogy az Isten tervei hogyan fognak majd beilleszkedni abba, amit kér tőled, de kezd el cselekedni. Isten előtt nagyon-nagyon kedves az engedelmes lélek. Hihetetlenül sokra becsöli az Úr az engedelmességet. Saulnak, akiből Pál apostol lett a névrokona az Ószövetségben, Saul király, Dávidnak az elődje, és Saul királyt pont az engedetlensége miatt veti el Isten. Amikor nem fogad szót több ponton is az Úrnak, ezt olvassuk Sámuel első könyvében, 15-ös fejezetben. Talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő és a véres áldozat, mint az engedelmesség az Úr szava iránt? Bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél. Olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke, és az ellenszegülés, mint a bálványimádás. És itt ebben a fejezetben mondja meg Isten Saul királynak, hogy te megvetetted az Úr igéjét, elszakítja tőled az Úr a királyságodat. És másnak adja, nálad különnek adja. Egy királyságot veszít el az ószövetségi Saul, mert nem fogadott szót az Istennek. Mit gondoltok, ha mi nem fogadunk szót az Istennek? Nincsen vesztenivalónk. Olyan jó ránézni erre az Anániásra, itt Damaszkuszban. Ő talán félt találkozni a tarzuszi Saullal, mert ő meg Saul hírét hallotta, hogy ez egy gyilkos, ez egy erőszakos, dühöngő ember, és gyűlöli a keresztényeket. Amikor meglátja, hogy az Isten kegyelme megtalálta ezt a Sault, megmentette, apostollá teszi, az Isten tervébe bevette ezt az embert, megy és engedelmeskedik. Engedelmeskednem kell akkor is, ha nem értem miért, ha félek is, akkor is. Hogy vagy te az engedelmességgel? Hogy vagy testvér te az engedelmességgel? Az engedelmességből mindig áldás lesz. Nézzétek, hogy Anániás engedelmességéből és ebből az engedelmes találkozásból mekkora áldás fakadt. Ez az egyszerű tanítvány az, akinek küldetése volt Saulhoz. Ő beszélt vele a keresztény gyülekezetből először. Talán ő keresztelhette meg. És elindul egy csodálatos út az Isten tervei szerint. Elindul egy élet, mert Saul rengeteg mindent kap ettől az Anániástól. Kap először benne egy testvért. Ja, atyám fia Saul. A zsidó nem mindenkinek mondta ki ezt, és mondja ki ezt, hogy atyám fia. Ez egy kifejezés, hogy mi összetartozunk. Atyám fia Saul, láss! És Isten olyan különösen csodálatos pedagógusként tanítja ezt a Sault, megkapja az első tanítást a keresztény egyházról. Tudnélek, átéli azt, hogy majd megmondják neked Damaszkuszban, mit kell csinálni. Isten nem maga mondja el neki a keresztény egyházról a tanítást, hanem átélteti Saullal, szükséged van a testvérekre. Megy egy másik hívő hozzá, az mondja el az Isten üzenetét neki. Saul átéli, hogy a keresztény testvérek nélkül semmi vagyok. Saul átéli, hogy az Istennel való közösségen felül a testvérekkel való közösségben kell élnem. Átéli, hogy a tanítást, a gondolatokat attól az embertől kell vegye, korábban még üldözött volna, de aki az Isten lelke által szintén megitatott ember. És elindul a jó hír. Saul megkeresztelkedik és megy, és hirdeti a Krisztus evangéliumát. Az Ézsaiás 61-essel, az első versével köszöntöttelek benneteket, egy Jézusról való profécia ez, még egyszer hallgassuk ezt meg, Ézsaiás 61.1, ez Jézusról mondja az ige. Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Avval kezdtük, hogy kedves azoknak a jövetele, akik a jót hirdetik. Mi kedves Jézusnak a jövetele, az Isten egyetlenszerű követének, aki elhozta az evangéliumot erre az elveszett világra. Hadd mondjam el nektek, hogy az igazi követ Jézus. Ott Saulnak Anániás volt az Úr követe, de az igazi követ Jézus. Őt küldte számodra jó hírrel az Atya erre a világra, hogy elmondja neked Isten, Jézus azért jött, hogy bekötözze a te megtört szívedet, hogy szabadon engedjen téged a te fogságodból, bűnöknek láncaiból, szenvedélybetegségekből, gonoszságokból, hogy szabadon bocsássa a megkötözötteket, akik meg vannak kötözve esetleg a hazugság lelkével, tisztátalanság szellemével, akik meg vannak kötözve irítséggel, féltékenységgel, gonoszságokkal, vagy éppen emésztő gondolatokkal. Jézus azért jött, hogy szabaddá tegyen belőle. Nézz a Golgotára, testvér! Nézz a Golgotára, mert ott ez a Jézus, aki értett küldetett, kifizette a te adósságodat. Elegettet Jézus a te bűneidért, hogy te szabaddá lehess. Kifizette bűneid átkát avval, hogy elszenvedte, hogy te éles örökkön örökké. Ma is hirdettetik a Krisztus evangéliuma. Jézus azért jött, hogy bekötözze a te megtört szívedet, szabadon engedjen téged a bűn rabságából, szabadon bocsássa a bűnben megkötözötteket, hirdesse az Isten kegyelmét te neked. Hogy állsz, testvér, az evangéliummal? Ismered-e Jézust úgy, mint a te személyes megváltódat, aki érted jött és érted szenvedett kín halált a Golgotán, aki érted támadott fel és győzött, hogy te szabad légy a bűntől, szabad légy a kárhozattól, és élj örökön örökké. Ismered-e így Jézust? Hiszed-e így Krisztus evangéliumát? E történettel fogom befejezni ma is. Az Egyesült Államokban ugye a polgárháború után hozták ki a rabszolgaság eltörléséről való törvényt. Ez egészen pontosan 1863. január 1-én lépett életbe. És feljegyeztek egy történetet, hogy egy baptista lelkész lovagolt át 1863 tavaszán egy sűrű erdőn, és összetalálkozott egy szökött rabszolgával. Az leborult előtt, hogy jaj, uram, nehogy eláruljon engem! Nehogy elmondja, hogy én itt bújdokolok, mert rettenetes volt a gazdám, megkorbácsolt, megvert, nem adott enni, én onnan elszöktem. Nehogy eláruljon! És mondja neki a lelkész, hogy hát nem hallottad? Hát kijött a törvény. Nincs rabszolgaság. Te már nem vagy rabszolga, szabad vagy. Tudjátok, az evangélium hirdetés ugyanez a hír, csak sokkal nagyobb. Nem hallottad? Eljött Jézus a megváltó. Ott nagypénteken a te bűneidért elegettett. A te hamisságodért ő szenvedett, a te ítéletedet előre elszenvedte, levette rólad az ítéletet. Nem hallottad? Már nem kell, hogy fogoly légy. Nem kell, hogy bűnben élj. Tied lehet Jézus, és Jézusban a bűnbocsánat és az örök élet. Ez az evangélium. Hogy eljött Jézus, és elhozta az Istentől az örömhírt, a jó hírt. Eljött, és ő elmondhatja, hogy azért jöttem, hogy bekötözzem a megtört szíveket. Szabadon bocsássam a megkínzottakat. És hirdessem a szabadulást foglyoknak, megkötözötteknek. Ezért jött Jézus, hogy te szabad legyél. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házadnak népe. Amen. Ének szóval feleljünk, testvérek, az ige hirdetésére, mégpedig a 445-ös énekünket keressük ki az énekes könyvből, annak pedig a legelső versét énekeljük. A 445-ös énekünk első verse így kezdődik: szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen, már-már megindulok. Maradva csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk, ennek az éneknek az első verse olyan szívbe markolóan rátapint az igazságra. Te szóltál hozzánk, szóltál sokszor, és mi olyan sokszor voltunk úgy, hogy már-már megindulunk, már-már odaadjuk neked a szívünket, már-már hiszünk, kell lesz nekünk, de aztán lehúz a mélybe a bűn, lehúz a kényelem szeretetünk. Lehúz a bűn gyönyörűségének szeretete. Lehúz bennünket sok teher, csüggedésünk, a mélység erői. És nem indultunk el feléd, nem kiáltottunk a már-már válaszolokból. És maradt minden a régiben. Maradtunk hitetlenségünkben, elveszettségünkben. Nem engedtük, hogy kegyelmed újjátegyen, felemeljen. Meggyógyítson és megvigasztaljon lélekben. Urunk, hadd legyen másként, mint ahogy ez az énekvers szólt. Hadd legyen ne csak a már-már megindulok, hanem a megindultam, a szóltam, a kiáltottam. Hadd ez jellemezze életünket. Hogy elindultunk felét. Hogy elmondtuk neked, hogy halljuk, hogy szólsz, halljuk, hogy keresel. És halljuk a te evangéliumodat, hogy ott nagy pénteken az Isten szolgált Jézusban érettünk. Mi miattunk szenvedett kín halált, a mi bűneinket vitte fel annak büntetését a keresztre, hogy mi élessünk örökké. Urunk, ajándékozz nekünk a szívünkbe igazi élő hitet. Meglássuk, hogy a kereszténység egy személyben való élő hit. A Jézusban való élő hit. Hogy a középpontban te legyél. Ne a vallásosság, ne a kegyes cselekedetek, hanem egy személy, te magad, és a veled való élő közösség. Hát, hogy a mi szívünk ki tudja mondani, hogy kell lesz nekünk, Úr Jézus. És hát, hogy meg tudjuk köszönni neked értünk hozott áldozatodat, szeretetedet. És ha tudja végre kimondani a szívünk azt, hogy Úr Jézus, szeretünk téged. És köszönjük, hogy te előbb szerettél, hogy te szolgáltál érettünk. Hogy te bevettél a szívedbe már akkor, amikor még tőled a legtávolabb jártunk. Köszönjük az evangéliumot, Urunk. Köszönjük bűntörlő kegyelmedet és bűneink bocsánatát Jézusért. Kérünk téged, hogy áld meg gyülekezetünket, kicsiket és nagyokat. Könyörülj a szenvedőkön, a betegeken, árvákon, özvegyeken, nyomorultakon különösen. Nyújts ki kezered gyógyításra, vigasztalásra. Valóban kötözd be közöttünk a megtört szíveket. Engedd szabadon a foglyokat. Bocsásd szabadon a bűnben megkötözötteket. Hadd újjongjon sok-sok szív, sok-sok élet. Neked, Urunk, és a te kegyelmednek, szabadításodnak. Áldott légy, hogy szeretsz, hogy ez a terved, és hogy véghez is viszed velünk. Tiéd a dicsőség, örökké Urunk. Amen. Csendes percben mindenki saját szíve fohászát, imádságát vigye oda bátran az Úr Jézus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Jézus Krisztus mondja, nem ti választottatok ki engemet, hanem én választottalak ki, és én rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 445-ös dicséretünknek a második és az ötödik verse, tehát 445-ös dicséretünk második és az ötödik versét énekeljük. 445-ös dicséretünk második verse így kezdődik. Sok szép ígéretem, ó, hányszor megtagadtam a nagy fogadkozást, hogy csak tied szívem.